6 óra 49 perc, tegnap Budapesten járt a NATO főtitkár, méghozzá azzal a reménnyel jött, hogy majd meggyőzi hazánkat arról, hogy szálljunk be a fegyverszállítmányokba, és támogassuk Ukrajna a NATO csatlakozási folyamatait. A magyar álláspont nem változott, milyen ajánlattal érkezett Jens Stoltenberg. Erről is beszélgetünk a következő percekben Sonkuti Bálinttal, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük meg azt, hogy hozott-e valami új javaslatot, vagy inkább a magyar mentén köttetett egy alkú?
Abból a szempontból kitűnő a kérdés, mert pontosan nem tudjuk, mi volt Stoltenberg aktatáskájában. Amit elmondtak, az abba az irányba mutat, hogy Magyarország előzetesen jelzett szándékát, amely szerint bármilyen háborús konfliktusból, amely nem védelmi jellegű, a NATO bármilyen területen kívüli konfliktusából ki akar maradni. Ezt az adást Brüsszellel ellentétben Washingtonban úgy néz ki, hogy vették, és elkerülendő a későbbi konfliktusokat született egy előzetes megállapodás, amely arról szól, hogy Magyarország nem akadályozza a többségét a NATO tagállamoknak a valamilyen döntést hoz, cserébe Magyarország kimaradhat ebből az egészből.
Ez mit jelent, milyen döntések születhetnek, amelyekben Magyarország mondjuk nem kíván részt venni, és nem akadályozza?
Sajnos ott hagytam az üveggömbömet, de látszik, hogy a NATO egy olyan stratégiai kétértelműséget igyekszik kialakítani, amelyet egyébként Macron elnök is megpróbált, csak ott nem volt hozzá katonai ütőerő, itt viszont van. Tehát azok a bejelentések, amelyek arról szólnak, hogy a NATO jelentősebb felelősséget vállalhat az ukrán konfliktusban, hogy koordinálhatja az ukrán katonai segély elosztását, bármit is jelentsen ez, gyakorlatilag ebbe benne van az is, hogy akár tényleges, tetleges részvevőjévé is válhat a konfliktusnak, amit az Isten óvjon minket, ettől függetlenül a lehetőség benne a pakliba, és nyilván a magyar diplomácia ezt érzékelte.
Ez csak egy nagyon rövid zárójeles kérdés, hogy ez akár mondjuk most egy kampánylátogatás is volt Stoltenberg részéről, mert hogy egy évvel ugye meghosszabbították a főtitkári mandátumát, de ősszel lejár, tehát most keresi nyilván azokat, akik segítségére lehetnek a jövőben.
Igen, ez egy szintén felfogható egy ilyen eseménynek. Ugye a hírek szerint a Mark Rutte esetleges jelölésének a támogatásáról is szólt ez a látogatás. Nem tudjuk, nem voltunk ott a Karmelitában, amikor tárgyások zajlottak. Szeretik néha légy lenni a falon, ez most nem jött össze. Úgyhogy gyakorlatilag szinte bizonyos egyébként, hogy a NATO főtitkár személyéről, leendő NATO főtitkár személyéről is egyeztettek. Ugye a hazánk elkötelezetten támogatója Klaus Johannisnak, úgyhogy ezen területen is valószínűleg egyeztettek a felek.
Nyilván ő jobban látja azt, hogy melyik tagország NATO hogyan viszonyul, illetve ezekhez a kérdésekhez, amelyekben például Magyarország is most megkötötte ezt a hazánknak egyébként kedvező alkut, hogy lesz-e, várható-e még olyan ország, amely hazánkhoz hasonlóan saját állampolgárainak védelmét helyezi előtérbe. Pontosan azért látván azt, hogy működik egy ilyen egyesség.
Mindig a legelső kérdés a legnehezebb, mindig a legelső, aki föláll egy valamilyen elképzelési szemben, annak a legnehezebb a helyzete. Valószínűleg tartom, hogy lesznek, akik követik a példánkat, de ehhez azért nagy politikai bátorság kell. Tehát egyértelműen látszik az a háborús álláspont, az a háborús uszítás, amit egyes NATO tagállamokban a média és a politikai elit folytat. Én úgy gondolom, hogy Fico elnök például Szlovákia esetében jó esélyen megpróbálja majd ezt a folyamatot végezni, de azt is láttuk, hogy a szlovák álláspont azért sokkal rugalmasabb, mint a magyar, tehát nagy nyomás hatására hajlamosak beadni a derekukat az előzetes kijelentések ellenére is.
No, azt mondja a NATO főtitkár, hogy évente 40 milliárd euróval támogatjuk Ukrajnát, és ezt fenn kell tartani. Mire elég 40 milliárd euró ebben a háborúban?
Hát ez megint csak egy olyan kérdés, amire nehéz válaszolni, és el kell hinnünk politikusoknak a kijelentését egy politikai témáról. Én hajlok arra, hogy azért megkérdőjelezem a szavait, mert ennyi pénz van, akkor ennek elégnek kell lennie. Vannak ilyen számítások, hogy Ukrajnának havonta 3-5 milliárd euró támogatása van szüksége ahhoz, hogy a háború és a közigazgatás tovább folytatódhasson, ahhoz képest kevés.
Igen, csak ugye most a NATO vállalás tekintetében a GDP arányos 2%-ot az országok a hadipar fejlesztésre elköltik, akkor ez most tulajdonképpen az orosz-ukrán háborúba megy?
Igen, ez lenne a cél. Tehát az a NATO-nak van egy olyan cél is, hogy 5 év alatt 100 milliárd dollárra vagy euróval támogassa.
Igen, de akkor már a NATO háborúzik, nem?
Hát ebben az esetben már igen. Hát igen, tehát ez azért nehéz erre a kérdésre egyértelmű választ adni, megint csak, mert nincsenek egyértelműen kőbevisett szabályok. Tehát ez egy ilyen homályos zóna, amiben próbálunk nem rálépni a másnak a tyúk szemére, a másik az esetben egy atomhatalom.
Igen, csak mondjuk vannak olyan országok, nézzük például az Egyesült Államokat, vagy Franciaországot, amelyek gépeket adnak, amelyek egyébként hadipari fejlesztéssel is erőteljesen foglalkoznak, amelyek számára üzlet a háborúban való részvétel. Na de mi van a többi országgal? Szóval alárendelhetőek ennek a két-három országnak a gazdasági érdekeinek?
Normál esetben a nagyhatalmak csinálják a politikát, a kisebb országok pedig elszenvedik a következményeket. Ez nem egy szép dolog, de ez így van. Nyilvánvalóan nem kell ehhez képest csendben karba tett kézzel tűrnünk, hogy bármit megcsinálnak velünk. Ugye nagyon jó példa erre a magyar aktív diplomácia. De normál esetben így néz ki valóban ez a helyzet, hogy sokaknak háború az egy üzlet, függetlenül attól, hogy micsoda viszonyatos pusztítással és mennyi ember élete elvesztésével jár.
Ugye háborús összeírás indul Németországban, a német védelmi miniszter kitalálta, hogy kötelezővé tegyék a kérdőív kitöltését a szolgálati hajlandóságról. Ez mivel jár?
Egyértelműen látszik az a szándék, hogy a folyamatosan csökkenő toborzási számok miatt szükség van arra, hogy az európai államok valahogy megállítsák az amúgy sem jelentős fegyveres erejük hanyatlását, és erre a megoldás, vagy ennek a megoldására a kötelező sorkatonaságot igyekeznek egyre többen bevezetni. A kérdés az, hogy a Ukrajnában nem működik, miért működne a Németországban.
Ugyanakkor ugye a francia elnök korábbi kijelentésére a szárazföldi csapatok küldése, illetve az atomfegyverekről egyre több. Atomfegyverek használatáról, bevetésről egyre több szó esett az elmúlt hónapokban. Oroszország is lépett, és egy nukleáris fegyverekkel történő megfélemlítő hadgyakorlatot tart. Oroszország és Fehér Oroszország. Hogy kell elképzelni ezt a hadgyakorlatot, és megfélemlíti-e? Ki félemlít meg kit?
Ez egy érdekes jelző, még nem hallottam ezzel kapcsolatban. Minden egyes atomfegyvernek a fő célja az, hogy megfélemlítsen egyébként, tehát ez tisztázzuk ezt a fogalmat. Alapvetően a harcászati atomfegyverek felszerelését, üzembehelyezését és indítását gyakorolják az orosz és a fehér orosz erők. Ez azt jelenti, hogy azok az eszközök, amik normál esetben egyébként a helyesen a raktárakba pihennek, ezeknek a gyakorlatát igyekeznek, vagy használnak a gyakorlatát igyekeznek elsajátítani, hogyha ne adj Isten szükség van a használatukra, akkor ne kelljen kapkodni, és ne kelljen olyan újdonságokkal szembesül, amit korábban nem gyakoroltak. Ez normál esetben egy fegyveres erőnek a mindennapi rutinjának a részét képezi. Ebben az esetben nyilvánvalóan külpolitikai üzenete is van.
Mit mutat most az erejük ebből a gyakorlatból láthatóan?
Gyakorlatilag részletes információk nem kerültek ki, tehát amit lehetett látni, milyen felvételeket megosztottak, az azt mutatja, hogy magas szinten professzionálisan kezelik ezeket a fegyvereket az erre kijelölt kezelők. Igazából ennek a történetnek nem is annyira a katonai vonatkozása fontos, hanem a politikai üzenete. Ezután már csak a hadászati eszközökkel való gyakorlat, és utána az atomrobbant, kísérleti atomrobbantás van hátra, majd az atomháború. El kéne gondolkozni rajta.
Rosszul hangzik, igen. Sonkuti Bálint, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója volt a vendégünk.